24. ének. Békekötés. Ekkor a kérők lelkét Kyllénéhegyi Hermész szólította elő. A kezében fogta a pálcát, szép színaranybotját, melyel megigézi halandók közt, akinek csak akarja szemét, vagy szünteti álmát. Ezzel irányított, mire ők surrogva követték, mint mikor isteni barlang mély zugolyán denevérek röbdösnek surrogva, s a szikláról a csoportból egy leesik, mire ott fönt mind összép tapadoznak. Így mentek surrogva azok, s Hermész a segítő, míg ők összefogóztak, a nyirkos utat mutogatta. Okeános sodránál Leukasz szirtje tövében mentek el ők, meg a napkapuján át, és hol az álmok népe tanyázik, az Aszfodélosz réthez hamar értek, mert ott laknak a lelkek, az emberek árnyai együtt. Föllelték lelkét Peleiadész Achilleusnak és Patroklosznak, meg a gáncstalan Antilokosznak és Ajásznak, ki a legjobb termető és alakú volt minden akháj hős közt a dicső Achilleusnak utána. Ők akörül gyülekeztek mind, s közelükbe kerülve jött Agamemnon Atreidésznak lelke is arra bánatosan, s köribé gyűlt mind, aki ővele együtt Aigisztosz házában halt, s töltötte be sorsát. Ő hozzá legelőbb Peleion lelke beszélt most. Atreidész, hittük, hogy a nagy villámszerető Zeus téged kedvel a legjobban valamennyi vitéz közt mindig, mert sok erős hősnek voltál fejedelme Trója tövében, ahol sok bajt tűrtünk mi akhályok. S lám kellett, hogy időnek előtte lecsapjon a vésszel rád is a sors, melytől soha ember nem menekülhet. Bárcsak, amíg még élvesztett fejedelmi hatalmat tágterű Trója alatt ért volna a vég csata közben, halmot emeltek volna tenéked az összes akhályok, és nagy szerzett hírt hagyhattál volna fiadra, s most nyomorult és csúnya halál ragadott zsákmányul. Erre meg Atreidész Agamemnon lelke felelte. Boldog Péleus sarj, Istennek mása Achilleus, Trója alatt ki elestél távol az argoszi földtől, a legdarakabb trószok meg akhályfiak estek el, értet küzdve, s te ott elnyúltál örvényében a pornak hosszan, a harci szekér hajtását fekve feletted. S mi egész napon át verekedtünk. Stán a csatának végese lesz, a viharral a nagy Zeus meg nem akasztja. Majd miután a hajókhoz vittünk már a csatából, lágy nyoszójára helyeztünk, mostuk szép sima bőröd langyos vízzel, olajjal, sullatták az akhályok forró könnyeiket, sűrűn, nyírták le a fürtjük, s édesanyád, s örök életű népe kikélt a habokból, hogy hallotta a hírt, és harsant isteni jajszó végig a tengeren át, az akhályok mind megijedtek. Stán fölugornak, mincs elinalnak a görbehajókhoz, vissza, ha nem szólítja a régről nagy tudományú Nestor mindet. Az ő szava volt azelőtt is a legjobb. Jó akaron szólalt meg köztük, ilyen szavakat szólt. Várjatok, argosziak, sose fussatok, ifjú akhályok! Tengeri nimfák nem múló csapatával az anyja jő a habokból, hogy láthassa fiát, a halottat, szólt. S már nem riadoztak a bátor lelkű akhályok, és körülötted a tengeri agg szép lányai álltak, sírva sirattak, s rád nem enyésző lepleket adtak. S múzsa dalolta a gyászdalt, mind a kilenc, gyönyörű szép hangjuk váltakozott. És nem maradott szeme száraz senkinek, úgy zokogott éleszavú dallal a múzsa. 10 és 7 napon át, 7 nappá téve sirattunk, el nem enyésző istenek és bús földi halandók, és azután átadtunk téged a tűznek. A nyájból sok hízott juhot áldoztunk, sok barott a lángon. Égtél isteni lepelben, dús drága kenetben és édes mézben. Kavarogtak a harcos akályok rengetegen lobogó mákjádnál, fegyvereikben mind a gyalogsa lovag, s iszonyú hadilárma rivalgott. És miután Hephaistosz szent tüze már elemésztett, hószínű csontod, Achilleus, reggel fölszedegettük, mind vegyítetlen borba, olajba. Anyád meg adott egy drága aranykorsót, Dionysos szép adományát, mint mondotta, s a nagyhírű Hephaistosz kezeművét. Ott feküszik te fehér csontod most, fényes Achilleus, benne Menoitiadész Patroklosz csontjai közt mind, és külön Antilokhosz, kit az összes akháj haditárs közt Patroklosznak eleste után legtöbbre becsültél. S csontjaitokra magas, hiba nélküli halmot emeltünk Argoszi dárdavető szent harci sereg daliái ott, hol a part belenyúlik a sík Hellészpontoszba, távoli vízről is hadlássák már a hajósok, mind, aki most ott jár, s ki még ezután születik csak. Édesanyád gyönyörű szép versenydíjakat esdve isteneinktől tűzte elénk azokat viadalra. Már te nagyon sok hős temetését láttad idáig, mert a király hal meg, nekivetkőződnek az ifjak, és egymással a versenydíjért küzdeni készek. Mégis elátványon bámultál volna leginkább. Tiszteletedre ezüstlábú Tétisz istennő mi díszes díjat adott, kedveltek erősen az égben. Holtod után sem enyészettel neved így, de örökké él minden nép közt a te nagyszerű híred, Achilleus. Ám de nekem mi öröm, hogy a hosszú csatát befejeztem, hisz hazatértemkor Zeus gyászos végemet adta. Elvetemült feleségem, s Aigisztosz keze által. Ők egymással ilyen szavakat hallatva beszéltek, s ekkor jött közelükbe az Argosz ölő, a vezérlő, s hozta azok lelkét, akiket fönt ölt meg Odysseus. Mindketten tüstént bámulva siettek elébük. Atreides Agamemnon lelke a nagy Melenausnak ráismert sarjára, a hírneves Amphimedonra, mert őt ez vendégül látta a szép Itakában. Atreidésznek lelke beszélt hozzá legelőször. Amphimedon, mi baj ért titeket, hogy a föld vakölébe együtt szálltok, válogatott évtársak? A várost átvizsgálva se gyűjthetnénk kitűnőbb daliákat. Tán a hajóitokon sújtott le a mélybe Poseidon, vészteli fúvását fölverve a vadviharoknak. Vagy pedig ellenséges nép terített le a földön, ökrük, szép juhukat, mikor elvágytátok orozni, s ők tán városuk és nőik védvén verekedtek. Adj választ, hisz a vendégednek lenni dicsekszem, vagy nem is emlékszel, hogy jártam az otthonotokban isteni hős Menelaosszal buzdítva Odysseust, hogy jöjjön mi velünk Trójába a jópadú Gáján. S teljes hónap után szeltük csak a tágvizet által, nagy nehezen meggyőzve a várdúló nagy Odysseust. Amphimedonnak lelke felelt, így adta a választ. Hírneves Atreidész, sereget vezető Agamemnon, emlékszem mindarra, te Zeus táplálta, amit mondsz, s elmondok neked őszintén mindent, ami történt, elmondom, hogyan ért el minket csúnya halálunk. Rég tovaszált Odysseus feleségért vetekedtünk. Ő sem igent, se nemet nem szólt, borzadva a násztól, mert a halált meg az éjszínű véget szánta minékünk. És még más így cselt is eszelt ki az elméjében, terve ölébe szövőszékét állítva e roppant széken hosszú, finom vásznat szőt, s mondta minékünk, kérőim, nemes ifjak, a hős Odysseus oda van már, mégse siettessétek a nászom, amíg csak a leplet nem fejezem be, szövött vásznam, hogy kárba ne vesszen szemfödeléű Laertész hősnek, mikor őt majd hosszúra nyújtó vég veszedelme sorsa eléri. Megbotránkozván az akhájnők, azt ne beszéljék, hogy ki sokat szerzett, most nem jut leple a sírban. Így szólt ő hozzánk, hős lelkünk hitt a szavának, és napközben a nagy leplet szövegette, és aztán éjszaka szétfejtette azonban a fákja világnál. Így hitegette a bajnokokat három kerek évig. Ám de midőn évszak jött, évszak ment negyedízben, elsorvadtak a hónapok és a napok, tova tűntek, akkor az egyik nő, ki tudott erről, kifecsegte. S megleptük, mikor épp fejtette a szép szövedéket. Kénytelenül befejezte át, most bár nem akarta. És a köpenyt, miután vásznát megszőve, kihozta és megmosta, s az úgy ragyogott, valamint a nap és hold, akkor egy ártó szellem már valahonnan Odysseust hozta határunkhoz, hol házát lakja a kondás. És odament szeretett fia isteni hős Odysseusnak, barna hajójával hazatérve Pülosz fövényéről. Ketten a kérők csúnya halálát tervezgetve jöttek a nagyhírű várost látni, azaz, hogy Odysseus később jött, mert Telemakhoz hamarabb nekiindult. És őt kondása vezette az úton, csúnya ruhában, mint valamely nyomorult vén koldust. Botrahajolva ment Odysseus, s testét nyomorult rút rongy borította. Senki se volt közülünk képes fölfedni, hogy ő az. Még az idősebbek sem, amint váratlan előtűnt. Csúnya szidalmakkal csúfoltuk, meghaigáltuk. Egy darabig csak tűrte saját palotája ölében, tűrő lélekkel, hogy sértjük, s meghaigáljuk, ám de mikor pajzsos Zeus már fölverte a mérgét, akkor Telemakhosszal a szép hadifegyvereket mind kamrájába behordta, s a zárakat elreteszelte. És rávette utána igen ravaszul feleségét, íjat tennie szürke vasat kérői elé, hogy balsorsukban e verseny a vesztünk kezdete légyen. Egy sem akadt közülünk, aki képes volt a hatalmas íj idegét felvonni. Erőnk sokkal kevesebb volt. És amidőn a nagy íj Odysseus markába került már, mind rivalogtunk és megtiltottuk, fenyeget vagy neki átadják, noha hosszan kéri az íjat. Pusztán csak maga Telemakhosz biztatta parancsal. Megmarkolta tehát a sokat tűrt fényes Odysseus, s könnyen fölhúrozta az íjat, a sok vason átlőtt. Majd odállt a küszöbre, kiszórta a gyors nyilakat mind, zordul nézve körül, s hős Antinoszt lenyilaszta. És azután nyögető nyilait másokra röpítve célzott, lőtt, szaporán hullottak előtte a kérők. Már kiderült, valamely isten volt megsegítőjük, mert akkor tüstént, erejükben bízva a házban öldöstek mindenfele. Hangzott csúnya nyögésünk, míg a fejünk beszakadt, spárolgott vérrel a föld is. Így vesztünk mi el, Atreidész, és tudd meg, a testünk most is fönt fekszik csúnyán Odysseus palotáján, mert még kedveseink sem tudják otthon a sorsunk, hogy sebeinket az alvat vértől már lefürösszék, és kiterítve sirassanak el, mint holtakat illet. Erre meg Atreidész Agamemnon lelke felelte. Laertész boldog fia nagyleleményű Odysseus, mi nagyerényű asszonyt vettél is feleségül. Mennyire jó lelkű a hibátlan Penelopeia, Ikariosz lánysarja, urát Odysseust az eszében jól őrizte, ezért soha el nem enyészik a híre ékes erényének, s a szilárd szívű Penelopéból bájos dalt készít a halandó népnek az Isten. Mert nem tett gonoszat, mint Tündareosznak a lánya, törvényes férjét ki megölte. Belőle riasztó ének lesz odafönt, ő minden nőre gonosz hírt szerzett, még aki tisztességes is, arra is épp úgy. Ők egymással ilyen szavakat hallatva beszéltek Hádész háza ölén, rejtett mélyében a földnek. És közben a városból Odysseuszék már lejutottak Laertész szépen készült házához a földre. Ezt egykor maga Laertész hadakozva szerezte. Ott volt háza, a ház körül álltak az épületek mind, rabszolgái tanyáztak, háltak, s ettek ezekben, kik végezték mind, mit nékik a gazda parancsolt. Volt Szikéliából egy öreg nő köztük, az aggot messze a várostól híven gondozta tanyáján. Ott Odysseus így szólt szolgáihoz és a fiához. Menjetek itt be a jól épült szép háznak ölébe, s készítsétek a legszebb sertésből lakománkat. Én megyek, és próbára teszem most édesapámat, rám tud-e még ismerni szemével, hogyha reám néz, vagy nem is ismer meg, hiszen oly sok időt oda voltam. Szólt, s hadi fegyvereit szolgáinak adta kezébe. Ők sebesen besiettek a házba, azonban Odysseus dús szőlője felé közelített próbát tenni. Sem Dolioszt nem lelte a nagy kertben levonulva, sem Doliosz fiait, sem más szolgát. Ezek együtt mind tüskét szedegettek a kert számára sövénynek, és az öreg maga ment legelől, az utat mutogatta. Így egyedül csak az apját lelte remek ligetében, s íme kapált az öreg. Szurtos rongy fette a testét, dísztelen és foltos, lábát fűző saru védte, szabva ökörbőrből tövisek szúrásai ellen, és a kezén kesztyű, hogy a tüske ne sértse, s a kecskebőréből kiszabott süveg is csak emelte a gyászát. Hát mikor őt meglátta az isteni bajnok Odysseus, mint kínozza a vénkor, a gyász mint nyomja a lelkét, könnyeket ejtve megállt a sokágú körtefa alján. Hány te vetette utána a lelkében s a szívében, megcsókolja-e, által ölelje-e, sorra mesélve apjának, hogyan is jött meg, hogyan ért a honába, vagy hamarabb kérdezze ki, és tegye őt próbára. Töprengett, s azután úgy látta, hogy ez helyesebb lesz. Szurkáló szókkal teszi még legelőbb próbára. Így szándékkal eredt egyenest oda fényes Odysseus. Apja kapálta lehajtott fővel amott veteményét, s oldala mellé állva beszélt fényes fia hozzá. Jó öregem, te a kertész munkájába ügyetlen nem vagy, ugyan gondját viseled mindennek. A kertben semmi sem elhanyagolt, látom sem olajfüge, szőlő, semmi növény, vetemény, ágy, körtefa, mind nagyon ápolt. Mást mondok neked én, de szívedben meg ne neheztelj. Te magadat nem gondozod ennyire. Terhes öregség nyomja a vállad, igen szurtos vagy, rút a ruhád is. Mégse lehet, hogy restségért gazdát hagy ilyennek, mert nem szolgai semmi se rajtad, hogyha a tekintem termeted és alakod. Fejedelmi vitézre hasonlítsz, mint aki fürdőnek, lakomának utána szelíden elszunnyadhat, mert meg is illeti ám ez az aggot. Most pedig áruld el nekem azt, és szólj egyenes szót, kit szolgálsz, ki a gazda, kinek kertjére vigyázol. S mondd nekem azt is el őszintén, hadd tudjam egészen. Szép Itakába kerültem-e én igazán, ahogy erre jöttömben mondotta az úton nékem egy ember, nem túl szíves, igaz, nem akart megmondani mindent, sem végighallgatni, mikor kérdeztem a sorsát egy vendégemnek, hogy megvan-e még vajon éle, vagy pedig elhunyt, és Hádesz házába került már. Megmondom, te jegyezd meg, hallgass jól a szavamra. Férfiú jött egykor hozzám, és én drága hazámban vendégül láttam. S nem akadt más messzi barátom senki se még, akit így szívesen befogadtam a házba. Azt mondotta, hogy ő Itakébeli törzse szerint, és Laertész Arkeisiadészról mondta, hogy apja. Hát palotámba vezettem, s jól megvendégeltem, és szívesen láttam. Volt minden bőven a házban, és megajándékoztam, amint vendégeket illik. Méves aranyból néki talentumot én hetet adtam, véle virágdíszes vegyítő vödröt színezüstből, adtam még egyrétű 12 drága köpenyt is, és ugyanannyi palástot, szőnyeget, inget is annyit, és még 4 asszonyt, ki érti a nagyszerű munkát, szemrevalót, akit ő maga választott ki magának. Válaszul erre az apja ekép szólt könnyeket ejtve. Arra a földre kerültél, jó idegen, melyet említsz. Csak hogy gőgösek és gonoszok tartják a kezükben, oly sok drága ajándékot hát hasztalan adtad. Őt Itaké községében, ha te élve találod, jól megajándékozva bocsátott volna utadra, drága viszonzással, mint illeti azt, aki kezdte. Most pedig áruld el nekem azt, és szólj egyenes szót. Hányadik éve, hogy őt befogadtad a házad ölébe, balsorsú vendéged, az én fiamat, ha ugyan volt, azt a szegényt, kit messze szeretteitől s a hazától, vagy halak ettek meg tengerfenekén, vagy a földön lett a vadak s madarak zsákmányas, az anyja se tudta szemfödelét rávetve siratni, sem apja, mi ketten. És sok ajándékú bölcs hitvese Pénelopeia sem tudhatta urát kiterítve siratni, ahogy kell, s nem foghatta szemét se le, bár ez jár a halottnak. S azt is mondd meg igaz szavaiddal, hadd tudom én is, honnan jössz te, ki vagy, hol a városod és a szülőid, és hova állt be a fürgehajó, mely e földre hozott el téged s isteni társaidat. Vagy utasként jöttél mások bárkáján, akik itt kitevén tova szálltak. Válaszul erre eképpen szólt leleményes Odüsszeusz. Megmondom neked én mindezt őszinte beszéddel. Én Alybasz-beli volnék, ott van nagyhírű házam, és az apám Polipémon gyermeke büszke Afeidász, s úgy hívnak, hogy Eperítosz. Engem Szikániából földetekig Daimon keze üzött, bár nem akartam, és a hajom kint áll várostól messze a parton. Annak meg, hogy Odüsszeusz nálam járt, van 5 éve, akkor eredt útnak s a hazám földjét odahagyta, ó, a szegény. Noha jobbról szálltak a jós madarak föl, épp mikor indult, s így nagy örömmel küldtem az útra, ő is örült, és mindkettőnk lelke remélte, hogy egymást vendégeljük, még ragyogó szép kincseket adva. Így szólt, és azt a sötét kín fellege elborította. Mindkét kézzel a kormos port markolta a földről, és úgy szórt a fejére az őszre heves zokogással. S néki a lelke megindult, és orrában a szúró érzés nőtt, mikor így szeretett apjára tekintett. Hát odaugrott, megcsókolta, nyakába borult, szólt. Édesapám, hiszen én vagyok az, ki után tudakolgatsz. Megjöttem 20 esztendőnek utána hazámba. Hagyd el a sírást már, hagyd el könnyes zokogásod. Megmondok mindent, de nagyon kell véle sietnem. Otthon a kérőket palotánk mélyen lenyilasztam, megbosszultam a sok gaztettet, a lélekevő gunyt. Erre pedig Laertész szólt, így adta a választ. Hogyha valóban Odüsszeusz vagy te az én fiam, így jössz, említs hát biztos jeleket, hogy higgyek a szódnak. Válaszul erre eképpen szólt leleményes Odüsszeusz. Nézd meg először is ezt a sebet szemeiddel, amelyet rajtam a Parnassos tetején mart hófogú vatkan, mert oda küldtél el, s veled édesanyám is az úrnő. Autolükoszhoz, az ő szeretett apjához, azért, hogy hozzak ajándékot, melyet itt bólintva ígért ő. S hadd sorom fel még kitűnő kertedben a fákat, egykor, amelyeket én nekem adtál. Kértem a kertben tőled a fákat, még sihederként mentem utánad, köztük sétáltunk, nevüket megmondtad egyenként. Körte 13 volt köztük, az almafa 10 volt, s még 40 fügefát adtál, és sorra nevezve ígértél 50 szőlősort, nap-nap után más tőkén értek a fürtök, igen sokfajta gerezdel áldották meg Zeus hórái a messze magasból. Szólt. Mire ennek a térdes a kedves szíve elernyett, mert mikről Odüsszeusz szólt, ráismert a jelekre. Átkulcsolt a fiát karjával, s vonta magához, már elalélt apját a sokat tűrt isteni férfi. S hogy lelkét szeregetve magához tért az öreg hős, újra ekép fordult hozzá, szólalva szavával. Zeus atya, éltek még az Olimposzon isteneink ti, hogyha elérte a hegyke kevé kérőket a bosszú. Mégis a szívem fél rettentőn, meg ne rohanjon itt bennünket egész Itaké, míg hírnökeikkel mind a Kefalén városokat Miriánk haragítják. Válaszul erre eképpen szólt leleményes Odüsszeusz. Bátorság, ilyenekre szívednek gondja ne légyen. Induljunk be a házba, mely itt van a kert közelében, mert oda küldtem Telemakhoz a gulyást meg a kondást még az előbb, hogy készítsék lakománkat azonnal. Így szóltak ketten, és indultak a szép kicsi házba. És hogy a kényelmes háznak küszöbére kerültek, ott lelték már Telemakhoz a gulyást meg a kondást, éppen 20 szeleteltek a fényes bort vegyítették. Közben a nagyszívű Laertészt megmosta lakában a szikéliai szolgáló, megkente olajjal, s drága palástot adott rá. Jött közelébe Athéné, és megerősítette a népek pásztora minden tagját. Izmossá, magasabbá tette azonnal. Így lépett ki a kádból, és szeretett fia bámult, meglátván, hogy akár a haláltalan istenek oly szép. És őt megszólítva ekép szárnyas szavakat szólt. Drága apám, úgy látom, hogy valamely örök isten termeted és alakod magasabbá tette. Delibbé. Erre a jóeszű Laertész neki válaszul így szólt. Volnék Zeus atya Pallas Athénai meg Apollon most is olyan, mint voltam erős falu Nérikosz ellen rontva a parton, s győzve Kefallén emberek élén. Lettem volna olyan tegnap palotánknak ölében, s álltam volna az oldaladon hadivértel a vállon, kérők ellen erős harcban. Tudd, soknak a térdét oltam volna meg ott, melegítve a szívedet ebben. Ők egymással ilyen szavakat hallatva beszéltek, s addig azok már elkészítették lakomájuk széken, karszéken, sorban, mint megtelepedtek. S nyúltak volna az ételhez, s most jött közelükbe vén Dolios, s Dolios fia mind kimerülten a földön végzett munkától, már hívta be őket az anyjuk, a szikéliai vén szolgáló, az, ki nevelte őket, s jól gondozta az aggot, kit kora megtört. Meglátván Odüsszeuszt, ráismert lelkük azonnal, álltak a házukban döbbenten, azonban Odüsszeusz mézédes szókkal fordult hozzájuk ekképpen. Jó öreg, ülj az ebédhez, s már ne csodáljatok engem. Rég akarunk már hozzányúlni a jó lakomához, s vesztegelünk ideben, csak rátok várva szünetlen. Szólt, mire vén Dolios tárt karral ment oda hozzá, és elkapta kezét, csuklón csókolta azonnal, s őt megszólítva ilyen szárnyas szavakat szólt. Eljöttél hát végre a vágyakozókhoz hozzánk, már nem hittük, s isteneink hazahoztak. Sokszor is üdvözl légy, boldogság érjen az égből, s áruld el nekem őszintén, hadd tudjam egészen, biztos hír tud-e rólad a jóeszű Penelopeia, hogy hazaérkeztél, vagy küldjünk hírnököt arra. Válaszul erre eképpen szólt leleményes Odüsszeusz, tudja bizony jó agg, minek ébred benned ilyen gond? Így szólt ő, s az öreg le is ült oda a szép sima székre, és Dolios fia mind ugyanígy Odüsszeusz köribé gyűlt. Üdvözlő szavakat szólván a kezét szorította, majd odaült mind rendben az apjához, Dolioshoz. Hát így foglalatoskodtak lakomával a házban, s addig a kószabeszéd végigjárt fürgekövetként városukon, hírül adva a kérők csúnya halálát. Erre az emberek összeszaladtak minden irányból sóhajjal, siralommal Odüsszeusz háza elébe, és hordták ki halottaikat, s kiki vitte temetni. És aki más városból jött volt, azt hazaküldték mind a halászokkal föltéve a fürge hajókra. Ők maguk elkeserült szívvel gyűlésbe tolongtak, majd mikor egybesereglecs együtt volt valamennyi, Eupeitész állt föl legelőször szólani köztük, mert makacsul fájó kín szállt a szívére fiáért. Antinosz volt ez. Itt először lőtt le Odüsszeusz, érte zokogva beszélt most köztük szónoki szóval. Kedvesek, ím az akhályoknak vétett ez az ember szörnyen. Először sok jó harcost vitt el a bárkán, s elveszítette a görbehajókat, az embereket mind, s másokat, íme megölt a Kefallén nép kitűnőit. Rajta tehát menjünk, mielőtt ez elérne Pűloszba, vagy pedig isteni Élisz alá, hol Epeioszi nép él. Mert is ránk tapadám ezután a gyalázat örökre, még az utódok előtt is csúfság lesz, ha beszélik, hogy fiaink és sok jó testvérünk megölőjét nem büttettük meg. Számomra nem édes az élet, és szívesebben a holtakhoz térnék, ha ez így lesz. Menjünk, meg ne előzzenek ők, kihajózva a vízre. Könnyeket ontva beszélt, megszánták mind az akhályok. Ekkor jött közelükben Medón, meg az isteni dalnok házából Odüsszeusznak az álomtól szabadultan, és közibük lépett, s elfogta a bámulat őket. És most nekik ezt mondotta Medón, az okosszavú hírnök. Hallgassátok a szóm, itaké beliek, hisz Odüsszeusz ezt nem az isteni óhajtás ellen cselekedte. Én magam is láttam, mint állt a haláltalan isten mentor képében közelében a hős Odüsszeusznak, és hol az isteni férfi előtt bukkant föl az isten őt buzdítván, hol meg a kérő kerge csapatját üzte a termen végig, s ők hultak seregestül. Így szólt, és elfogta a sápat félelem őket. S köztük ilyen szóval szólalt meg az ag Haliterszész, Masztoridész, Egyedül látott ez a múltba jövőbe, jó akaron fordult hozzájuk, ilyen szavakat szólt. Hallgass rám, Itaké-beli nép, hallgass a szavamra. Rosszak voltatok, édeseim, mindez csak azért lett, nem tévén, amit én meg a népek pásztora Mentor mondtunk, hogy tiltsátok meg fiú sarjaitoknak sok nagy rossz tettét, és szüntelen ostoba vétkét, kik vagyonát nyírták, feleségét is megalázták annak a legjobb hősnek, s hitték, hogy haza nem tér. S most legyen így, hallgassatok arra, amit kijelentek, senki se induljon, ki se vonja a bajt a fejére. Így szólt. Ám a nagyobb felük ekkor szörnyű zsivajjal fölpattant, míg helyben maradtak a többiek együtt. Nem tetszett szívüknek a szó, hanem Eupeitészre hallgattak, s aztán a hadifegyverekért szaladoztak. Teste köré miután kiki szép ragyogó rezet öltött tágas táncterű város előtt gyűltek, seregeltek. És Eupeitész volt a vezérük, hitte a balga, hogy bosszút ő áll, bizony úgy volt, hogy haza többé nem jön már, hanem ott kell néki betölteni sorsát. Zeus Kronionhoz ekép szólt ekkor Pallas Athéné. Ó, mi atyán Kronidész, fejedelmek legmagasabbja! Mondd meg a kérdésemre, mit is rejt bévül az elméd? Folytatod-e a goromba csatát iszonyú hadizajjal, vagy mindkettő közt a szövetséget kötöd-e most? Erre a fellegtorlaszoló Zeus válaszul így szólt. Lányom, ilyet tőlem minek is kérdez, tudakolgatsz. Nem te magad tervelted el annak a gondolatát, hogy rajtuk majd Odysseus hazatérve megállja a bosszút? Tégy, amiként akarod, de kimondom, hogy mi az illő. Most, miután bosszút állt már ez az isteni férfi, kössön mind békét, s legyen ő a király ezután is, és mi örök feledést borítunk a fiak és fivérek elpusztítására, szerethessék ezután is egymást, mint ezelőtt, bőség és béke viruljon. Szólt, buzdítva a már rég elszánt Pallas Athénét, s útnak eredt ez, olimposzi csúcsról alászökkenve. Ők meg a mészszívű lakomával az éhük elűzték, majd így kezdte a szót a sokat tűrt bajnok Odysseus. Egy menjen ki, tekintse, nem értek-e már közelünkbe, szólt, s egy fia vén Doliosznak ment ki a szóra, állt meg a kőküszöbön, s már mind ott látta közelben. Rögtön Odysseushoz fordult, szárnyas szavakat szólt. Itt vannak közelünkben, azonnal kapjuk a fegyvert. Szólt. Fölpattantak, fölvértezkedtek azonnal, négyen Odysseuszék és hat fia vén Doliosznak, s fegyvert öltöttek Laertész és Doliosz vén őszhajúak, bár kényszerűségből harci vitézek. S teste köré miután kiki szép ragyogó rezet öltött, már a kaput nyitván ment is ki, előttük Odysseusz, s jött közelükbe egészen a nagy Zeus lánya Athéné, s Mentoréhoz volt az alakja, s a hangja hasonló, őt látván megörült a sokat tűrt isteni férfi, s Telemakhoszhoz ekép szólt nyomban drága fiához. Telemakhosz, most megtanulod, mert már odamégy, hol férfitusában megválik, kik a legderekabbak, hogy ne gyalázd meg az őseidet, kik idáig a földön harci erőben a bátrak közt is messze kitűntünk. Erre a jóeszű Telemakhosz neki válaszul így szólt. Látni fogod, ha kívánod, apám, hogy ez indulatommal nem hozok én rátok szégyent, emiatt ne is aggódj, szólt. Mire Laertész megörült, ezt mondta azonnal, mély nap ez, áldó Istenem, mély szép örömöm van, gyermekem és unokám a vitézségben vetekednek. Oldala mellé állt, s így szólt a bagoly szemű Pallas. Ó, Arkeisziadész, legjobbik drága barátom, most könyörögj a bagoly szemű lányhoz, most az atyához, s nyúlt árnyú gerejet tüstén csóválva hajítsd el. Szólt, s kebelébe hatalmas erőt fújt Pallas Athéné. Ő meg a nagy Zeus lányához küldötte fohászát, s nyúlt árnyú gerejét tüstén csóválva vetette, s Eupeitész érc arcú sisakját érte a tárda. és a sisak nem fogta föl, azt átverte az érchegy. Döngve zuhant le a földre, csörömpölt rajta a fegyver. Estek elősoraiknak Odysseus és Deli sarja, s őket kéthegyű dárdával, karddal kaszabolták. Stán valamennyien elhullnak, s haza nem kerül egy sem, hogyha athénai pajstartó Zeus atya lánya meg nem szólal ekép, és vissza nem inti a népet. Jó Itaké beliek, hagyjátok a háborúságot, ezt a gonosz viadalt, vér nélkül jöjjön a döntés. Így szólt, és elfogta a sápat félelem őket. Megrémültek azok, s kiröpült a kezükből a fegyver, minden a földre esett, hogy az istennő szava zendült, s vágyva az élet után, város fele futva futottak. Rettentő, trikkantva, sokat tűrt bajnok Odysseus meggörbülve csapott le, miként magasan repülő sas. Ekkor azonban Zeus füstös villámmal ütött le éppen erős apjú nagy Pallas elé a mezőre, s most Odysseushoz szólt a bagolyszemű Pallas Athéné. Isteni sari, Laertiádész, leleményes Odysseus, már ne tovább. Szüntesd mérgét a közös viadalnak, meg ne neheztenjen rád Zeus, az a messzire dörgő, mondta Athéné. S ő így tett lelkében örömmel. És ezután szent békekötést szerzett a hadak közt Pallas athénai pajstartó Zeus atyalánya, s Mentoréhoz volt az alakja, s a hangja hasonló. Vége.